Novembertől várhatóan 1,6%-kal emelik a nyugdíj, illetve egyéb szociális ellátások összegét. Jövő februárban új határátkelő nyílhat Szerbia és Magyarország között. Kábítószert fogyaszthatott az az osztrák férfi, aki halálra gázolt egy rendőrt Apátfalvá. És visszakerül a bukaresti diadalívra a román hadsereg 1919-es budapesti bevonulására emlékeztető felirat. A híradót látják, szép estét kívánok! Tartja magát a nyugdíjasokkal kötött megállapodáshoz, ezt mondta a német útjáról visszatért miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. November 1-től 1,6%-kal emelik a nyugdíj, illetve egyéb szociális ellátások összegét januárig visszamenőleges hatállyal, mert a korábban vártnál magasabb az infláció. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jobbnak látja a magyar gazdaság állapotát, mint Brüsszelben gondolják.
Novembertől január 1-ig visszamenőleges hatállyal 1,6%-kal emelik a nyugdíj, illetve egyes szociális ellátások összegét. Így a kormányrendelet értelmében emelkedik egyebek mellett az öregségi, az özvegyi és a szülői nyugdíj és a korhatár előtti ellátás is. De ezeken kívül emelik még például a rehabilitációs járadékot, az árvaellátást, a rokkantsági ellátást, a rehabilitációs ellátást, valamint a baleseti járadékot is. A Nyugdíjasok Országos Szövetsége számított az emelésre, ugyanakkor azt szeretnék elérni, hogy a jövőben ne az általános inflációt kövesse a nyugdíjemelés, hanem azoknak a termékeknek a drágulását vegyék figyelembe, amikből a nyugdíjasok sokat vásárolnak.
A nyugdíjas fogyasztói kosár alapján és annak inflációs mutatója alapján kellene számítani ezt a bizonyos novemberi nyugdíjemelést, és azok a számok, amik itt rendelkezésemre állnak, ennél magasabb, tehát 1,8-re is okot adó számok lennének.
A miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában arról beszélt, a múlt héten bejelentett egyenleg javító intézkedések egy részét az Európai Unió kényszerítette ki.
Ezeknek a felére se lenne szükség, ha Brüsszel nem kényszerítené ránk őket.
Azt mondta, ha a brüsszeli ajánlások ellenére nem változtattak volna a költségvetésen, sok 100 milliárd forintnyi fejlesztési forrást veszíthetett volna Magyarország. Az azonban fel sem merült a kormány részéről, hogy a nyugdíjakat ne emeljék. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a nyugdíjak értékállóságáról 2010-es kormányra lépése után megállapodott a nyugdíjasok képviselőivel, és ehhez tartja magát.
Vállaltam azt, hogy nem fog velük előfordulni még egyszer az, mint ami a szocialista kormányok alatt, hogy a nyugdíjukat elveszik. Azt mondtam, hogy a nyugdíjaknak a vásárlóértékét, nem is csak nominálisan, tehát nem csak névértéken, hanem vásárlóérték tekintetében is meg fogjuk őrizni az értékét.
A nyugdíjakat általában évente egyszer az adott évre várható infláció mértékével emelik. Idén azonban magasabb az áremelkedés üteme a korábban vártnál, ezért döntöttek a rendkívüli változtatásról. Az év első 10 hónapjára jutó emelést a novemberre járó ellátással együtt egy összegben kapják meg a nyugdíjasok.
Újabb megszorításokra készülnek több európai országban. Portugáliában már be is jelentették, hogy csökkentik a nyugdíjakat és bevezetik a tranzakciós adót. Horvátországban többek között a nyugdíjkorhatár felemelését és áfa emelést tervez a kormány. Szlovéniában pedig előre láthatólag csökkentik a közalkalmazotti béreket, és ott is átalakítják a nyugdíjrendszert. A szakszervezetek tiltakoznak a megszorítások ellen.
Több ezren tüntettek tegnap Zágrában a megszorító intézkedések ellen. Ez az első nagyobb tiltakozó megmozdulás azóta, hogy a kormány augusztusban részben az IMF sugallatára ismertette a gazdasági reformokra vonatkozó elképzeléseit. A tervek között szerepel a nyugdíjkorhatár 67 évre emelése, áfa emelés és a közféra karcsúsítása is. Portugáliában rendszeresek a tüntetések a megszorítások miatt. Az Unió és az IMF tavaly májusban hagyott jóvá egy 78 milliárd eurós hitelcsomagot Portugália számára. Cserébe azonban elvárja, hogy csökkentsék a költségvetési hiányt. Most újabb takarékossági intézkedéseket jelentett be a kormány, növelik a személyi jövedelemadót és csökkentik a nyugdíjakat. Vannak olyanok, akiknek 40%-kal. A portugál kormány emellett bevezeti a pénzügyi tranzakciós adót is. A tranzakciós adó bevezetését tervezik Szlovéniában is, amelyből 40 millió euró bevételre számítanak. Itt is csökkentik a közalkalmazotti béreket és emelik az áfát. Az itteni kormány egyelőre még nem a nemzetközi szervezetek nyomására intézkedik, hanem éppen azért, hogy ne kelljen mentőcsomagot kérnie. Eközben a valuta alap vezetője arról beszélt a tokiói IMF közgyűlésen, hogy megszorítások helyett növekedésre volna szükség. Növekedés nélkül a világgazdaság jövője veszélyben van, mondta Christine Lagarde, miután a szervezet legfrissebb kutatásai szerint a megszorítások a vártnál sokkal jobban visszafogják a gazdasági növekedést. A közgyűlésen résztvevő Varga Mihály hiteltárgyalásokért felelős miniszter arról beszélt, hogy a kiigazítások miatt Magyarországon is romlottak a növekedési feltételek, de szerinte Magyarország ezzel együtt is sokkal kevésbé sebezhető, mint 2 évvel ezelőtt. Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban azt mondta, Magyarország nem áll messze egy jó IMF megállapodástól.
Jövő héten kezdődik a szociális lakópark építése Ócsán. Az első ütemben 80 ház készül el jövő februárig, amelyekbe a fizetésképtelen lakáshitelesek költözhetnek. Épülnek 50-60 és 70 négyzetméteres lakások is. A kivitelezést egy veszprémi cég végzi. A vállalat korábban a Vörösiszap katasztrófában megsemmisült épületek bontásában és az újjáépítésben is részt vett. Az építkezésen 250 közmunkás dolgozik majd, a munkák csaknem 5 milliárd forintba kerülnek. LED lámpák gyártását kezdik meg Nagykanizsán, ezt jelentette be a General Electric Lighting Budapesten. A LED világítás tized annyi áramot fogyaszt, mint a hagyományos izzók. A kormányzat 5 milliárd forintos programot hirdet, amelyből az önkormányzatok korszerűre cserélhetik az utcai lámpákat, ezzel pedig több milliárd forintot spórolhatnak évente.
Így világítanak az új LED-es panelek, olyanok, mint az irodai fénycsövek, de tized annyi áramot fogyasztanak. És ezek a lámpák is LED-del világítanak. Ilyeneket gyártanak mostantól a General Electric Lighting gyárában. Az utolsó negyed évben megkezdjük a LED lámpák gyártását a nagykanizsai gyárunkban. Az alkatrészeket pedig a zalaegerszegi gyárunk szállítja majd. Ebben pedig nagy szerep jut a magyar mérnököknek és dolgozóknak, mondta Phil Marshall, az amerikai cég elnök vezérigazgatója. A cég energiatakarékos fényforrásokat gyárt Magyarországon, és itt hozta létre európai központját is. Több helyen, például Nagykanizsán is van gyáruk, összesen több ezer dolgozót foglalkoztatnak az országban. Jelenleg a General Electric a legnagyobb amerikai munkáltató itthon. Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára azt mondta, a kormány pénzzel támogatja az önkormányzatokat, hogy spórolni tudjanak a közvilágításon.
5 milliárd forintos keretet bocsátunk az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az önkormányzatok ebből az 5 milliárd forintos forrásból tudják megújítani és modernizálni saját közvilágítási rendszereiket, már azzal a technológiával, amelyet magyar mérnökök fejlesztenek ki a GE fejlesztőközpontjában.
Néhány település már használ LED lámpákat a közvilágításhoz. A most induló programnak köszönhetően hamarosan még több helyen lehetnek LED-es utcai lámpák.
28%-kal nőtt az Oroszországba irányuló magyar agrárexport az első fél évben tavalyhoz képest, ezt mondta Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter, miután Moszkvában tárgyalt az orosz mezőgazdasági miniszterrel. A magyar tárcavezető szerint a minőségi magyar élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre jelentős kereslet van Oroszországban. Fazekas Sándor azt is bejelentette, hogy a vidékfejlesztési minisztérium saját költségvetéséből kifizeti a cukorrépa termelőknek azt a 240 millió forintos támogatást, amelyet az előző kormány 2006-ban nem biztosított nekik.
Ez egy régi adósság volt, egy csontváz itt a korábbi időszakból. Mi célunknak tekintjük azt, hogy a gazdák az őket megillető járandóságokat megkapják, és lehetőleg minél hamarabb ez megérkezzen hozzájuk.
Az Európai Unió kapja az idei Nobel békedíjat. A Nobel bizottság szerint az Európai Unió meghatározó szerepet játszott Európa békés fejlődésében, a demokrácia és az emberi jogok elterjesztésében, és 1989 után hozzájárult a kelet-európai államok stabilitásához. Brüsszelben van tudósítónk. Szervusz Zoli, mennyire lepte meg az unió vezetőit a Nobel békedíj bizottság döntés, és mik voltak az első reakciók?
Jó estét kívánok, szervusz! José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke röviddel az oszlói bejelentés után így reagált. Amikor reggel felkeltem, nem hittem volna, hogy ilyen nagyszerű lesz ez a mai nap, tehát váratlanul érte a brüsszeli döntéshozókat. Hasonlóképpen az unió másik két fő intézménye vezetője, Herman Van Rompuy, a tagállamok tanácsának elnöke, és Martin Schulz, az Európai Parlament házelnöke is úgy nyilatkozott, hogy nagy megtiszteltetés ez a kitüntetés, amely elsősorban a háború utáni majdnem 7 évtizedes békés fejlődésért jár Európának. Ugyanakkor hozzátette mindenki, és Brüsszelben ezt nem hallgatják el, hogy a szervezet az Unió fellállásának legsúlyosabb, legmélyebb válságát éli át, és vannak olyanok is, akik megkérdőjelezik hosszú távú fennmaradását, de tegyük hozzá, az Unió így is, most is a világ első számú humanitárius segítségnyújtójának számít. Mivel a kitüntetést az Unió 500 millió polgára, az összes tagállam és uniós intézmény együtt egyszerre kapta, ahogy Orbán Viktor megjegyezte, a díj 27-e Magyarországot illeti.
Zoli, köszönjük szépen a bejelentkezést! Februárban új határátkelő nyílhat Szerbia és Magyarország között, ezt mondta Ivica Dačić, szerb miniszterelnök, miután találkozott a magyar kormányfővel. Orbán Viktor pedig azt mondta, Magyarország vállalja az átkelő és az odavezető út megépítését, az új déli határ megnyitása a vajdasági magyaroknak lenne nagy segítség.
És nagy várakozás előzi meg ennek a kormánynak a működését egész Európában, így Magyarországon.
A nyáron felállt új szerb kormánnyal szembeni várakozásáról beszélt Orbán Viktor, miután találkozott Ivica Dačić szerb miniszterelnökkel. Szerbia uniós csatlakozása és a kisebbségek kérdése mellett új határátkelők nyitásáról tárgyaltak. A röszkei szerb-magyar határátkelőn ugyanis évek óta kilométeresek a kocsisorok nyaranta, van, hogy órákat kell várni. Évek óta tervezik, hogy nyitnak még egy átkelőt. 30 kilométerrel arrébb most még zöld határ van Szerbia és Magyarország között. Itt nyitnák meg az újabb átkelőt. Ivica Dačić évelején még Szerbia belügyminisztereként azt mondta, ez már idén sikerülhet. Most azt mondta, jövő február a végleges időpont. Az új határátkelő legnagyobb problémája, hogy nincs elég pénz az infrastruktúrára, mondta a szerb miniszterelnök. Ivica Dačić utalt arra, hogy Szerbia unión kívüli országként kevesebb forrást tud szerezni az építésre. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország vállalja a határátkelő megépítésének költségeit.
Mi az infrastruktúra kiépítését vállaljuk. Ez egy közös határellenőrzés. Azt kérjük, hogy a személyzeti feltételeit szerb oldalról teremtsék meg.
Az új szerb-magyar határátkelő a magyarországi Ásotthalom és a vajdasági Királyhalom között épül majd, és csak a két ország állampolgárai használhatnák.
Megszűnnek a horvát-magyar határmenti vonatok, mert a Horvát Vasút Társaság decembertől több mint felével csökkenti a nemzetközi járatok számát. A mostani 56 járatból 24 marad. Megszűnik többi között a Kotor-Mudakeresztúr-Kapronca-Gyékényes, illetve Pélmonostor-Pécs vonalakon közlekedő vonal, valamint a Szarajevó-Eszék-Pécs-Budapest járat is. Zágráb és Budapest között napi egyszerelvény közlekedik majd. A Vasút Társaság szerint az 56 járatból 46 veszteséget termelt, évi 40 millió kunát, vonatonként átlagosan alig 30-an vették igénybe ezeket a járatokat. Hivatalból indított vizsgálatot a rendőrség. Krisztián Szima a nagyszebeni tőzsde volt elnök vezérigazgatójának eltűnése ügyében. A román sajtó tudni véli, hogy Krisztián Szima az általa 1997-ben alapított brókercég ügyfeleinek pénzével együtt tűnt el. A kárt 10 millió euróra becsülik.
Krisztián Szimát szerdán váltotta le a részvényesek közgyűlése a nagyszebeni tőzsde éléről. Nem jelent meg ugyanis munkahelyén, amikor a román tőkepiaci felügyelet rutin ellenőrzést kezdett a nagyszebeni tőzsdén. A román sajtóban azonnal szárra kapott az a találgatás, hogy Szimá ügyfeleinek pénzével mintegy 10 millió euróval megszökött. A nagyszebeni tőzsde csütörtökön közleményben igyekezett megnyugtatni ügyfeleit, hogy a befektetők pénze megvan. Tőlünk semmilyen pénz nem tűnt el. A nagyszebeni tőzsde tőkéje érintetlen. Továbbra is tökéletesen működünk, és a piac is nyitott maradt előttünk. A nagyszebeni tőzsdének ugyanis semmi köze nincs, és nem is volt a Szima által vezetett brókercéghez, mondja a tőzsde jelenlegi vezérigazgatója. Teodorán Kuca volt a szebeni tőzsde első embere Szima előtt. Szerinte Szima olyan ügyletekbe is belebonyolódott, amelyekben nem lett volna szabad, ráadásul nem is játszott tisztességesen. Szimá egy ördög ilyen intelligens ember volt. Egyszer majdnem engem is csőbe húzott, hogy vásároljak egy nemzetközi koncern részvényeiből, amely nem sokkal beszélgetésünk után gazdasági mélyzuhanásba kezdett. Tehát van arra is esély, hogy egyszerűen elvesztette befektetői pénzét, nem pedig lelépett vele. Köztudott volt róla, hogy rengeteg olasz befektetőt hozott a környékre. Olyan pletykákat is hallani, hogy az olasz maffiának is keresztbe tett, és előlük kellett elmenekülnie, mondja Ancuza. A rendőrség annak ellenére, hogy hozzájuk semmiféle bejelentés vagy feljelentés nem érkezett, a sajtóhírek alapján nyomozást indított. Nemzetközi körözést azonban addig nem adnak ki, amíg hivatalos feljelentés nem érkezik.
Kábítószert fogyaszthatott az a 34 éves osztrák férfi, aki terepjáróval halálra gázolt egy rendőrt csütörtökön Apátfalván. A férfi ma megtagadta a vallomástételt, előzetes letartóztatásba helyezték.
Egész nap rendőrök őrizték a szegedi traumatológiai klinikán azt az osztrák férfit, aki tegnap hammerjével halálra gázolt egy motoros járőrt. Tegnap délben 4 Románia felül érkező német rendszámú hammert mért be a Trafipaxa 43-as úton. A rendőrök megállították őket, majd a helyszíni bírság kiszabása után a konvoj folytatta útját Szeged felé. Nem sokkal később szembe találkoztak a trafipaxos autóval, amire az előhaladó Hammer ráhúzta a kormányt. Ezután egy motoros járőr megpróbálta megállítani az előhaladó Hammert. A terepjáró vezetője azonban le akarta szorítani az útról a mellette haladó rendőrmotorost. Az üldözők ekkor több lövést adtak le a Hammer kerekeire, de nem tudták megállítani. A másik rendőr előre ment és Apátfalván egy kereszteződésben leállította a motort, majd mögé állva karjelzéssel megállásra felszólító jelzést adott. Az előhaladó Hammer először megállt, majd a vezető hirtelen gázadással keresztül hajtott a motoron és a törzszászlóson. Az időközben odaérkező rendőrök az ajtón keresztül több lövést adtak le a Hammer vezetőjére, akit csak egy arra járó autó segítségével tudtak megbilincselni.
3 személy együttes erővel is csak 10-15 perces dulakodást követően tudja megfékezni az elkövetőt, aki hevesen ellenáll a rendőri intézkedésnek. Ezt követően történik meg a bilincselése és az előállítása.
A Hammer vezetőjét, akiről kiderült, hogy kábítószer hatása alatt vezetett, és Ausztriában már 28 alkalommal volt büntetve különböző erőszakos bűncselekmények miatt, a bíróság a kórházban tartott meghallgatás után előzetes letartóztatásba helyezte.
A gyanúsított szökésétől, elrejtőzésétől kell tartani, és attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával, vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, vagy veszélyeztetné a bizonyítást.
A 34 éves osztrák férfit a kórházból a szegedi Csillagbörtönbe vitték, ahonnan a tököli rabkórházba viszik majd.
Visszakerül a bukaresti diadalívre a román hadsereg 1919-es budapesti bevonulására emlékeztető felirat. A jelképnek tartott diadalívre azokat a település neveket vésték, ahol a román hadsereg dicsőséget szerzett magának az első világháborúban. A román kulturális minisztérium a műemlék felújítására készül, és a rejtélyes körülmények között bevakolt Budapest feliratot is visszaállítják.
Elsősorban nemzeti jelkép, csak utána Bukarest jelképe, magyarázza a történész a román főváros diadalívének jelentőségét. A diadalívet 1922-ben emeltette a román király az első világháború emlékére. A diadalíven feltüntették azokat a helyeket, ahol a román hadsereg legfontosabb ütközetei voltak az 5 éves háború alatt. Románia csak 1916-ban lépett be az első világháborúba, de az erdélyi románok már 1914 óta harcoltak. A világháború végén egy rögtönzött diadalív alatt vonultak be Bukarestbe a győztes román katonák, mondja a történész. A 27 méter magas műemléken most 11 település név látható. A 12. Budapest feliratot állítólag 1953-ban a kommunisták vakolták be. Vélhetően azért, mert akkor nem voltak büszkék a Magyar Tanácsköztársaság vörös hadserege felett aratott győzelemre. Közép-Európa történelmének fontos pillanata volt, amikor a román hadsereg 1919-ben bevonult Budapestre, és felszabadította a várost, ami kommunista, szovjet kézben volt. Mindenkinek el kell ismerni a román hadsereg akkori harcát, ezért a műemlék felújítása során visszakerül a Budapest felirat, mondja a kulturális tárca vezetője. vezetője. Október elején az egyik ismert román napilap indított sajtókampányt azért, hogy Budapest újra felkerüljön a dicsőséges ütközetek listájára. A bukaresti városháza szerint a diadali felújítását 6,5 millió eurós költségvetésből, főleg uniós forrásokból fedezik.
Villámcsődülettel emlékeztek meg arról, hogy napra pontosan 110 éve, 1902. október 12-én leplezték Lammátyás szoborcsoportot, Fadrusz János alkotását. Gergely Balázs, az Erdély Magyar Néppárt alelnöke a Hunyadiak címerét formázó koszorút helyezett el a szoborcsoport talapzatára, többen pedig egyfajta élő tárlatként a Fadrusz alkotás történetét feldolgozó kiállítást mutattak be. A szobor alapkövét egyébként 1886-ban helyezték el a főtéren, ám a szobor elkészültére és felavatására még 6 évet kellett várni. Átadták a kárpátaljai Ungváron a keleti partnerségi program keretében felújított Drugeth gimnáziumot. Ablakokat, radiátorokat és fűtéscsöveket cseréltek ki. Az iskola egyike annak a 70 kárpátaljai intézménynek, amelyek részesültek abból az 1-1 millió dolláros alapból, amelyről Magyarország és Ukrajna május elején kötött szerződést. Az ünnepségen részt vett Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke, és Németh Zsolt külügyi államtitkár, aki szerint sokan nem hisznek Ukrajna uniós tagságában, pedig szerinte ennek realitása.
Van realitása annak, hogy a fiataljaink a saját életüket az Európai Uniónak a keretei között gondolják el. Ezért is örülök annak, hogy ezek az iskolák kapják ezt a támogatást, mert ezen fiatalok számára, a magyar általános és középiskolások számára immáron nem egy elvont eszme, hanem egy kézzelfogható valóság, hogy miről szól az Európai Unió.
A székelyföldi önkormányzatok győztek a már hagyományos futballmeccsen a Magyar Országgyűlés csapata felett. A meccset ezúttal is Csíkszentdomokoson tartották, és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat sport szakosztálya szervezte, a játékvezető pedig a legendás aranycsapat tagja Buzánszky Erő volt.
Zenére melegített a Magyar Országgyűlés csapata, majd csoportkép is készült, mint egy valódi tétmeccsen. Itt a háttér azonban a mérkőzés szervező Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat. Hargita megyének ajándékozott új gyermekmentő autója volt.
Én viccesen úgy szoktam mondani, hogy Henry Kissinger kitalálta Amerika és Kína között a pingpong diplomáciát, a gyermekmentő szolgálat meg kitalálta a foci diplomáciát.
A játékosok elénekelték a magyar és a székely himnuszt. Aztán elkezdődhetett a mérkőzés. A magyar csapatban szokás szerint Kövér László házelnök is pályára lépett.
Nagyon jó érzés, én ezt mindig beírom a naptáromba előre, már január 1-én benne van az október közepi dátum, és alig várom, hogy jöhessünk.
Magyarország csíkszeredai főkonzulja ezúttal is a székely csapatban játszott.
Tavaly is így volt, ők hívtak megjátszani, és ez egy barátságos mérkőzés, tehát mögöttes tartalmakat és különleges jelentőségeket nem szabad tulajdonítani semmilyen összefüggésnek ezen a pályán.
Hajrá, magyarok!
Buzánszky Jenő, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat sport szakosztályának vezetője, a legendás magyar aranycsapat tagja vezette a mérkőzést.
Fair play meccs volt, és hát a szerencsésebb csapat nyert. Mindegyik adott ki nagyon sok helyzetet, a helyieknek sikerült bekotorni 2 darabot, mi még a 11-esre rúgtunk be, de hát majd legközelebb.
Székelyföld nyert 2-0-ra. A Csicsói László Zsolt és a székelyudvarhelyi Fórika Endre rúgta a gólokat.
Adásunkkal egy időben tartják a Komáromi Jókai Színház alapításának 60. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvényt a határmenti városban. Szoboravatóval, kiállítás megnyitóval, ünnepi bemutatóval emlékeznek az eseményre.
Az Egy hölgy a Maximból című bemutatóval emlékeznek ma este a színház fennállásának 60. évfordulójára Rév Komáromban. Benne azokat a társulati tagokat is viszont láthatja a közönség, akik a kezdetektől jelen voltak a Jókai színpadán.
Az első évek nagyon-nagyon nehezek voltak. Ezt nehéz fiatalnak elképzelni, hogy mi mind mentünk akkor keresztül. Mi a semmiből csináltunk akkor színházat. Nem beszélve arról, hogy hosszú idő után az emberek szomjazták a magyar szót.
Lőrinc Margit alapítója volt a Komáromi Színháznak. Közülük már csak 2 élnek. Tiszteletükre avattak emléktáblát. A teátrumnak a 60 év alatt törzsközönsége is lett.
Mindegyiknek megvan a saját formája, amit szinte már az ember tudja azt, hogy bizonyos szerepkörben, no most kit fognak oda választani. Úgy érzi az ember előre.
Szeretik az itteni színészeket?
Igen.
Hogy
Az ünnepi darab ősbemutatóját 1988-ban tartották, akkor Osztrigás Mici címmel. Azóta számos politikai támadás érte a színházat, de fenn tudott maradni. Most a gazdasági válság következményeivel kell megküzdeni.
Meg kell találnunk újra az utat a közönséghez, az újra szerepét, a társadalmi küldetését a színháznak, és ez bizony egy csomó problémát vet fel, és kérdést vet fel, amire megpróbálunk válaszolni. De közben meg nem lehet elengedni azt, ami van.
Az eseményen leleplezik a színház első igazgatójának, Fellegi Istvánnak mellszobrát, és korabeli fényképek, kosztümök, emléktárgyak felhasználásával egy kiállítás is nyílik a teátrum történetéről.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét, minden jót, viszontlátásra!
Tetőtéri ablakokkal biztosra mehet. Keresse ajánlatainkat Velux márka kereskedőinknél.
Ez én volnék az első farsangom. Ez a lány, hú, vele volt életem első csókja. Ez pedig életem első autója. És az első szemüvegem.
Az Ofotértnál mindenki az első szemüvegeseknek járó szakértelmet kapja. Szemüvegkeret lencsével együtt 22.970 forint helyett most csak 13.990 forintért.
Ez egy gondolatolvasó. Most a 90 grammos Mia vaníliás krémtúró csak 99 forint.
A Magyar Üzletlánc.